Önök az Inforádió Aréna című műsorát hallják, a stúdióban itt van Bona Gábor, a Jobbik elnöke, a párt miniszterelnök jelöltje, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. A felvétel szünetében jött be Németh Zoltán kollégám, aki közben Karácsony Gergely fogadó óráját figyeli, az MSZPP miniszterelnök jelöltje, és aki arról beszélt, hogy nyíltan nem lesz MSZPP Jobbik együttműködés, de azt el tudja képzelni, hogy ahol a Jobbik tűnik erősebbnek, oda az MSZPP nem tesz komoly erőforrást a kampányban. Ezt így emészthető ön számára?
Hát most hallottam én is itt a beszélgetés szünetében, és azt gondolom, hogy felelős politikai vezetőként így talán nem ez az a műfaj, amire az ember reagálni szeretne, pláne úgy, hogy ahogy említettem, ma este össze fogunk ülni és értékelni fogjuk a helyzetet, úgyhogy ha a kedves hallgatók megbocsátanak nekem, most erre még így nem reagálnék.
Még 2013-ban olvastam aztán többször is öntől egy úgynevezett kurucinfós interjút, ahol azt mondta, hogy lemondana, ha kiderülne, hogy zsidó, de ugyanaz az ember maradna, a gondolkodása nem változna. Ez egy nagy interjú volt, egy három részes. Miért tartotta akkor fontosnak ezt ilyen bőven kifejteni?
Megkérdezték. Ugye ez a szegedi család eset után volt, tehát ez abban a kontextusban kell elhelyezni. Szegedi család ugye származása kiderült. Nagyon kevesen emlékeznek már rá, de hát akkor én kiálltam mellett, és azt mondtam, hogy mindenkire számítunk, mindenkire szükség van, senkinek nem a származását nézzük, hanem azt, hogy mit tesz le a közösség asztalára.
De mégis azt mondta, hogy lemondani, mintha ez valami probléma volna a származás.
Akkoriban. Akkoriban, abban a kontextusban én azt gondoltam, hogy ha ez az én származásom ilyen értelemben kiderülne, hogy zsidó származású vagyok, akkor lemondanék, de ez nem azt jelenti, hogy nem méretettem volna meg magamat, csak akkor azt gondolom, hogy ebben a szituációban akkor megkérdeztem volna a pártomat, hogy kellek-e így, vagy sem. Ma már erre szerintem nincs szükség.
Tudja képzelni, hogy a pártjának nem kellene?
Ezt még egyszer mondom, a szegedi család esemény és eset kapcsán kell értékelni. Ez akkor 5 vagy 6 éve volt már ez az egész. Azt gondolom, hogy azóta nagyon sok minden változott, és ez az egész kérdés szerintem most már nem bír jelentőséggel.
Úgy érzi, hogy ma már nem kellene erről beszélni?
Szerintem ma már nem.
Föl sem merülne a kérdés, hogy ma már a pártja azt mondaná, hogy édes mindegy neki, ha jó a politikus, akkor mindegy, milyen származású?
Hát is, tehát hogy ma már ez a kérdés nem is jelentene kérdést, hogyha fölmerülne, akkor ez lenne rá a válasz. Ma is úgy működik a Jobbik, hogy senkitől nem kérdezzük, hogy milyen származású vagy milyen vallású.
Bérunió aláírást indítottak még tavaly májusban, ha jól emlékszem. Hol tartanak?
Nem tudok konkrét számokat mondani, mert ezek az aláírásgyűjtő ívek kint vannak, de azt kell mondjam, hogy nem abban az ütemben gyűlnek az aláírások, mint azt mondjuk szerettem volna, vagy vártuk volna.
Miért?
Legalábbis itt Magyarországon. Sajnos a szakszervezeti mozgalom Magyarországon nem akart, vagy nem tudott úgy a kezdeményezés mellé állni, hogy arra én egyébként személy szerint számítottam, vagy ahogy mi számítottunk. Miközben Lengyelországban a Szolidaritásnak az egyik utódszakszervezete vesz részt az aláírásgyűjtésben, és számtalan országban, akár Bulgáriában, akár Horvátországban, akár egyébként Portugáliában csatlakoztak hozzá szakszervezetek vagy konfederációk. Magyarországon a szakszervezetek nem mertek hozzá csatlakozni. Bár én tettem egy kísérletet arra, hogy átadjuk úgymond a szakszervezeteknek ennek a kezdeményezésnek a továbbvitelét, miután az Európai Bizottság engedélyezte a polgári kezdeményezést, ami azért elég ritka eset, mert általában úgy szokott működni, hogy a szakszervezetek valamit létrehoznak, jön egy párt és lenyúlja. Itt meg fordítva történt egy kísérlet, hogy jön egy párt, fölépít valamit, és azt mondja a szakszervezeteknek, hogy vigyétek tovább, hiszen az európai bérek rendezése, hosszú távú rendezése az egy szakszervezeti célkitűzés, és nem pedig pártpolitikai.
Miért nem vették vissza, ha látják, hogy a szakszervezetek nem bírnak
vele? Nem a szakszervezetek bírnának vele, csak ma Magyarországon is megint a félelemre kell utaljak. Ma Magyarországon a szakszervezeteknek is meg kell gondolnia, hogy oda lehet-e állni egy olyan kezdeményezés mellé, még hogyha ez egy európai polgári kezdeményezés is, amelyben a Jobbik azért jelentősen megmutatta magát, sőt, tehát a Jobbik volt ennek a motorja, a kezdeményezője, a magyarországi aktora. És erre a válasz az, hogy sajnos a szakszervezeteknek nincs meg ez a fajta függetlensége, bátorsága, ereje jelen pillanatban.
Az nem lehetséges, hogy az emberek nem igénylik a bérunót?
Én nem hinném. Tehát, hogyha bárki a bérunióval szembe találkozott, nagyon kevés olyan emberrel találkoztam, aki azt mondta volna, hogy ez nem egy jó dolog. Mert ugye ez arról szól, hogy az Európai Unió alapszerződéseibe, alapelveibe rögzítsük az egyenlő munkáért egyenlő bérelvet, amitől nem fog egyik napról, mint másik napra semmi megváltozni, de legalább a folyamatnak az elindításához lesz egy hivatkozási alap. Mint például az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatában is nagyon sok nagyszerű elv le van írva, amik sokszor nem teljesülnek a világban, de mégis jó, hogy van egy ilyen dokumentum, mert lehet rá hivatkozni, hogy ezen változtatni kell.
Nem lehet, hogy nem vették eléggé közelinek az eredményét, nem elég komoly a kezdeményezés, és látják, hogy hát emelkedik az ő bérük éppen 12%-kal évről évre, szépen elég az.
Nem, én azt gondolom, nem az a magyarországi tapasztalat, hogy az emberek bére. Hogy az emberek azt érzik, hogy úgy emelkedik a bérük, ahogy szeretnék. Sőt, ha megnézzük a számokat, 2010-ben a német átlagbér és a magyar átlagbér 29% volt, tehát a magyar 29%-a volt a német átlagbérnek, és 2017-ben ez a 25%-ára csökkent. Tehát hiába nőttek a magyar bérek, az átlagbér összehasonlításában a relatív értéke a magyar béreknek a német bérekhez képest csökkent az elmúlt időszakban. És ha megnézzük mondjuk az árakat, akkor elég jól láthatóan kiegyenlítődtek, különösen a mindennapi élelmiszerek vagy háztartási cikkek esetében, és ezt az emberek érzik. Már csak azért is érzik, mert nagyon sokan Németországban élnek, vagy nagyon sokaknak van a családjában, Németországban, Ausztriában élő családtag, aki amikor hazajön, elmondja, hogy hát itt negyedötöd annyit kerestem, viszont ott ugyanannyiért vásárolom a kenyeret. És pontosan erről szól ez a kezdeményezés, ez nem olyan nehéz itt Magyarországon senkinek felfogni. Tehát ezzel szerintem bárki tud azonosulni, de nem tudtuk sajnos azt a fajta szakpolitikai, szakszervezeti és társadalmi bázis megteremteni, ami elegendő lett volna ahhoz, hogy ez egy áttörés legyen. Gyűlnek szépen az aláírások, tehát ezzel nincs probléma, de azt gondolom, hogy ebben sokkal több volt, mint ahol most tartunk.
Európai minimálbér rendszerének kidolgozása, erről is beszélt korábban. Ebben hol tartanak?
Hát ez egyre többször fölmerül, hogy európai minimálbérekkel esetleg érdemes elgondolkodni. Tárgyaltam egészségügyi szakszervezetekkel, akik például fontosnak tartanák, hogy az egészségügyben legyen valamiféle európai minimum, bérminimum, ami kizárna azt, hogy az egészségügyi dolgozóknak ez a fajta fluktuációja vagy elvándorlása túllépjen azon a határon, ami felé sajnos tartunk, tehát egy olyan kritikus helyzetbe kerüljünk, mint mondjuk ami a házai orvosi ellátásban Magyarországon jelen van.
Megoldaná? A magyarok elmennek Németországba, a németek elmennek Nagy-Britanniába, aztán onnan Amerikába. Olyan ismereteik vannak, amelyet a világon megfizetnek, és ahol többet fizetnek, oda mennek. Ezt megoldaná, hogyha itt lenne valami minimálbér?
Én azt gondolom, hogy igen. Nem, nyilvánvalóan biztos, hogy lenne olyan mindig, aki elmenne, de ha mondjuk megnézzük például Magyarországgal kapcsolatos felméréseket, és európai összehasonlításban nézzük ezt meg, akkor azt látjuk, hogy a magyar társadalom a legkevésbé mobilabb az európai nemzetek vagy népek között. Ami, hogy most jó-e vagy rossz, ezt mindenki döntse el maga. De hogyha egy ennyire kissé mobilis társadalomból ilyen nagy az elvándorlás, akkor az azt jelenti, hogy nagyon nagy a baj. Szerintem, hogyha egy picit is tudnánk előrelépni, akkor annak igenis látványos eredményei lennének az orvosok, vagy akár az egészségügyi dolgozók itthon tartásában.
De mihez képest nagy a baj, vagy látja ön nagynak a bajt? A lengyelek azok még hozzánk képest is orbitális létszámban tudnak utazni. Meg hát másoknál is előfordul ez.
Az egész Kelet-Közép-Európában probléma. A béruniós kezdeményezésünk ezért nem egy magyar kezdeményezés, hanem egy nemzetközi kelet-közép-európai kezdeményezés. Teljesen jogos, hogy ez Lengyelországban is probléma. Most sajnos nem tudom, hogy mondjuk a lengyelországi alapellátás milyen állapotban van. A magyar alapellátás adatait viszont ismerem. Ahhoz, hogy a háziorvosi rendszerünk, akár a felnőtt, akár a gyerekháziorvosi rendszert vesszük, és ezt most tekintsük így egynek, ahhoz, hogy ez működőképes maradjon, és ezt nem én mondom, hanem a szakszervezeti vezetők, ahhoz évente 250-300 új házi orvosnak kellene munkába állnia. Most jelen pillanatban az én számomra hozzáférhető adat szerint 120-an tettek egy év alatt házi orvosi szakvizsgát fiatal orvosok közül, és az sem biztos, hogy ennek a 120-nak a teljes egésze Magyarországon marad, lehet, hogy egy részük külföldre vándorol. Tehát jól látható, hogy fele, vagy már lassan harmada a szükséges számnak. Szakértők 5 évre jósolják a háziorvosi rendszer fenntarthatóságát. Egyre idősebbek a háziorvosaink, már most is 303 praxis csak helyettesítéssel látható el. Ez közel 400 000 embernek a mindennapi alapellátását veszélyezteti. Tehát én az egészségügy szempontjából a legkritikusabb pontnak, azt nem is a kórházakat, nem is a szakellátást, hanem a házi orvosi ellátást látom. Ezért is van az, hogy a kormányprogramunkban ennek a rendbetétele, a praxis támogatás növelése előkelő helyen szerepel, és a múlt héten egyébként az egyik házi orvosi szervezettel egy együttműködési megállapodás is írtunk alá.
Adna mindenkinek annyi praxis pénzt, amennyit az az országad, ahova egyébként elvágyakozik a házi orvos?
Nem biztos, hogy így kell megközelíteni, hanem lehet, hogy abból úgy kell föltenni a kérdést, hogy Magyarországon mennyi az a praxis támogatás, amiért mondjuk egy magyar házi orvos jelölt itthon maradna. Nem biztos, hogy annyit tudunk adni, mint amennyit Németország vagy Hollandia ad, de lehet, hogy annyit viszont tudunk, amiért már Magyarországon is érdemes itthon maradni, vagy amiért a többség itthon tartható. Ugye volt, aki azt mondta, hogy körülbelül az 1 millió forint ma egy havi praxis támogatása úgy átlagban egy házi orvosi praxisnak, és ennek körülbelül a duplájára volna szükség ahhoz, hogy működőképes legyen. Egyébként hogy tegyem hozzá korrekt módon, hogy a kormány is észlelt ezt a problémát, különféle támogatási formákat, alapokat létrehozott, de ez úgy tűnik, hogy egyelőre nem tudta a folyamatot megállítani.
Adórendszerben fenntartanák a bankadót, multi adót vezetnének be, és bevezetnék az úgynevezett földesúr adót. Ennek az adó mixnek a következményeit kiszámolták? Milyen bankok bírnák el, melyek nem? Milyen mezőgazdasági társaságok bírnák el, és melyek nem? Mi lenne a következmény?
Hát nyilván, hogy csak olyan fajta adókivetésre van lehetőség, amit a társadalom, a gazdaság, a működőképesség, a költségvetés elbír. Tehát nem az a célja egyetlen egy kormánynak sem, vagy politikai erőnek, hogy tökre tegye az országot. Itt megneveztük azokat a formákat, azokat az irányokat, amit a költségvetés működőképessége szempontjából fenntartanánk, és ebben igen, ami a kormány által is kivetett bankadó, vagy multinacionális cégekre kivetett adó, az a mi szerep, vagy a mi elképzeléseinkben is szerepel. Úgy gondoljuk, hogy egy igazságos közterviselésnek ez is a része.
Ezeket szinten tartanák, csökkentenék, emelnék, mit csinálnának velük?
Most maradjunk annyiban, egyelőre szinten tartanánk. Csökkenteni én semmiképp sem tartom szükségesnek, hogy csökkentsük ezeket.
Nem lennének az adócsökkentés kormánya? Az olyan jól hangzik.
Lennénk, például a magyar kis és közepes vállalkozások esetében, ahol ugye a kormány azt ígérte, hogy komoly csökkentések lesznek, és hát a minimálbér emelés mellett azért volt is, de ha valaki ma beszél magyar vállalkozókkal, akkor nem látja ezt az eufóriát, amit érezni kellene a kormány szerint a magyar kis és közepes vállalkozásoknak, akiknél ugye egyébként ráadásul a 95% az nem is kis vállalkozás, hanem mikrovállalkozás, ugye 10 fő alatti vállalkozások. Mi mindenképpen adó- és járulékcsökkentést szeretnénk az ő esetükben is, illetve ami nagyon fontos volna, hogy legyen egy kiszámítható, fölülről bebetonozott adórendszer a számukra. Tehát, hogy tudjanak hosszú távon tervezni. Ha megnézzük itt is az összehasonlításokat Európával, akkor azt találjuk, hogy a élő munkát terhelő adó, az még mindig Magyarországon az egyik legmagasabb Európában, mint ahogy Magyarországon a legmagasabb az adminisztratív teher is. Tehát,
teherbíró képesség dolga? Hogy mennyi az élő munkát terhelő adó, meg mekkora az éppen hatályos kulcs?
Szerintem természetesen, hogy a költségvetés az egy sok ismeretlenes egyenlet, ahol ha valamit az ember megmozdít, akkor nagyon sok minden más is arra reagál. De én azt gondolom, hogy ha tényleg komolyan gondolja Magyarország, hogy a hazai kis és közepes vállalkozásoknak, illetve mikrovállalkozásoknak a megerősítése, termelékenysége, versenyképessége az egy stratégiai cél, szerintünk az, akkor igenis lehetővé kell tenni ezeknek a vállalkozásoknak is a sikeressé válást.
Mennyire vinnék le a jelenlegiről a nyereségadót mondjuk?
Hát ezek azok a kérdések, amik azt gondolom, hogy az adott gazdasági helyzet függvénye. Tehát, hogy most nagyon jól hangzó lenne mondani valami konkrét számot, de én itt mindig azt mondom, hogy mivel egy-egy adókulcsnak a csökkentése az önmagában pusztán csak egy mondat, meg kell nézni komplexen, hogy az adott lépés az mit segít és mit nem. De szerintem...
Néznék az egyensúlyt, hogy hogy áll az ország, és a jelenlegi nyilván rontani nem akarnak, és azon belül volna mozgásterük?
Igen, és szerintem, hogyha megnézzük az országnak a jelenlegi gazdasági helyzetét, akkor igenis van arra mód, hogy a magyar kis és közepes vállalkozások terhein csökkentsünk, hogy a számukra kiszámíthatóvá tegyük a adókörnyezetet, hogy az ő bürokratikus terhelésüket csökkentsük, évi 277 órát tölt adóbevallással egy magyar vállalkozás átlagban, miközben az európai átlag meg 180 óra körül van. És még egy dolog, a forrásokhoz való hozzájutásnak a lehetősége. Tehát szerintem itt van egy nagyon komoly csalódottság a magyar vállalkozói karban, legalábbis azokban, akik nem a Fidesz közeli vállalkozók, hogy nem tudnak hozzájutni a forrásokhoz. És én azt gondolom, hogy itt is szükség volna egy stratégiai szerződésre, ha már a kormány a multinacionális tőkével kötött stratégiai megállapodásokat, a Jobbik a magyar vállalkozókkal, mikrokis és középvállalkozókkal szeretne egy olyan megállapodást kötni, ami az ő helyzetükön javítana, de ehhez viszont az egész gazdaságot kell újra gondolni. Hogy például arra a kérdésre választ kell adni 28 év után, hogy mik Magyarországnak a stratégiai ágazatai. Mert hogy jelen pillanatban nem tudunk erre a kérdésre válaszolni.
Mezőgazdaság. De ha bevezetik a földes úradót, akkor nyilván az a nagyobb üzemeket fogja érinteni. Akkor a termelékenység vész el. És akkor nem lesz Magyarország mezőgazdaságiban versenyképes. Nem? Nem ilyen az összefüggés?
Szerintem nem feltétlenül. Ugye van egy ilyen dogma sok esetben, ami azt gondolom, hogy a nagyobb gazdaságok által terjesztett dogma, hogy hát a mezőgazdaság akkor versenyképes, hogyha nagy gazdaságok működtetik. De azért, hogyha megnézzük akár a dán, akár az osztrák példát, vagy a mezőgazdaság ottani szerkezetét, akkor azt látjuk, hogy ez nem igaz. A kulcskérdés az például az, hogy vannak-e olyan nyugati típusú szövetkezeti lehetőségek, ahol a különféle láncok, a termelés, a feldolgozás, az értékesítés láncolatait össze tudják kapcsolni.
És közösen tudják ezek a tészek. Ez létezik.
Hát igen, csak Magyarországon nem tudtuk ezt igazából egyelőre versenyképessé tenni és meggyökeresztetni. Sokszor szokták mondani, hogy a mentalitás is hiányzik ehhez, tehát hogy a magyar emberekben a kommunizmus tiesztesítés elfelejtette a hangyaszövetkezeteknek a korábbi két világháború közötti sikerét, és hogy manapság a magyar gazdák nem nagyon akarnak a másikkal szövetkezni, de szerintem ez nem igaz. Én nem hiszek az ilyen jellegű dolgokban, hogy ezek nem változtathatóak meg, ha pedig van ilyen társadalmi attitűd, akkor azzal az oktatással és a megfelelő gazdasági ösztönzőkkel igenis lehet változtatni. Ezért van például, hogy a Jobbik közoktatási programjában, az ugye az aktuális kérdés, hiszen most tüntettek éppen a diákok, a Jobbik közoktatási programjában a közösségi kooperativitás, az együttműködés, az egy olyan kompetencia, egy olyan elv, amit az oktatásban szeretnénk sokkal inkább megjeleníteni.
Földesúr adó után, mondjuk a Mezort, amelyik Simicska Lajos központi cége, az mennyivel fizetne többet? Ezt kiszámolták?
Most ez pont konkrétan, hogy a Mezortot ezt hogyan intenni, nem, de ha már Simicska Lajos neve szóba került, nincs olyan jellegű javaslatunk, ami arról Simicska Lajos valami felmentés kapna. Tehát, hogy sokan szoktak bennünket azzal vádolni, hogy Mészáros Lőrincet támadjuk, Simicska Lajos vagyonosodását, meg nem. Mi azt mondjuk mindig erre a vádra, hogy a Jobbiknak a különféle javaslatai, azok mindenkire vonatkoznak. Nincs Lex Simicska.
De Mészáros Lőrinc vagyonosodásának a lényege, az különbözik Simicska Lajos vagyonosodásának a lényegétől ön szerint?
Hát sok hasonlóság van benne, de azért mégis van egy nagyon fontos különbség, legalábbis az én szemszögemből. Simicska Lajos vagyonosodása sok szempontból megkérdőjelezhető, mint ahogy Mészáros Lőrinc vagyonosodása is sok szempontból megkérdőjelezhető. Viszont itt a jelenlegi Mészáros Lőrinc féle meggazdagodás az egy olyan politikai rendszert szolgál már ki, amit nem tudok demokráciának nevezni, vagy egyre kevésbé tudok demokráciának nevezni.
De ameddig demokráciát szolgál, addig rendben van?
Azt mondom, hogy az sincs rendben. Csak itt az igazán súlyos változás az, hogy most már ez olyan mértékben vált egy antidemokratikus rendszer felépítésével, ami nálam azért tesz egyfajta árnyalatbeli különbséget, de még egyszer mondom, ez csak az én személyes véleményem vagy attitűdöm, semmiféle programbeli vagy törvényjavaslatbeli különbségtétel nem elképzelhető szerintem.
Egyeztettek-e a magyar gazdaság fontosabb, nagyobb szereplőivel arról a tervről, amit kormányra kerülésük esetén a gazdaságban megcsinálnának? Hogy lássák, hogy ők mit szólnak hozzá?
Hát azt tudom mondani, hogy sokakkal beszéltünk, sokakkal tárgyaltunk. Természetesen ezek nem a kirakatban történtek. Azért ez is megint jellemző, és megint most már harmadjára fog utalni a magyar társadalomban uralkodó félelemre, hogy mondjuk egy komolyabb magyarországi gazdasági szereplőnek azért kétszer is meg kell gondolnia, hogy leülhet-e Vona Gáborral egy kávéra.
Bankrendszer szereplőivel tárgyaltak?
Nagyon
hogy a bankadó meghosszabbítása, szinten tartása, mert jól értem, akkor ezt mondta, az mekkora terhet róna rájuk? Mert hát most van ott egy megállapodás, hogy időnként ezért ezt felül kell vizsgálni, ki kell majd vezetni.
És hogyha le kell ülni, felül kell vizsgálni, és át kell gondolni dolgokat, ahol a Jobbik is nyitott lesz. Tehát a programunknak azért mégiscsak az a címe, hogy magyar szívvel, józan ésszel és tiszta kézzel. A józan ész számomra pontosan azt a rugalmasságot jelöli, amit politikai ideológia kapcsán már említettem, de ez ugyanúgy érvényes a programunkra is. Tehát, hogy szerintem egy program az mindig egy adott pillanat látlelete, vagy diagnózisa, vagy terápia javaslata, de ez szerintem semmi kivetni való nincs abban, hogyha egy politikai párt azt mondja, hogy az élet jelen pillanatban bizonyos pontokat a programon fölülírt. Nem az értékrendet, vagy nem az alapvető célkitűzéseket, hanem konkrét lépéseket újra kell gondolni, mert a valóság közben mást követel meg, vagy megváltozott.
Üdvözlök gazdaságban is igaz, hát az ember a hajára kenheti az adórendszer stabilitását, ha az élet közben a gazdaságpolitikai programot megváltoztatja. Akkor nincsen stabil adórendszer, akkor rugalmas adórendszer van.
Hát itt jön az a képbe, hogy nem a kettőnek kell valami metszetét, arany középutját megtalálni. Tehát, hogy az adórendszerben szerintem kell egyfajta stabilitás, ez természetes. Egyébként itt mi a több kulcsos adórendszert, legalábbis én személy szerint pártolom, bár azt is hozzá kell tegyem, hogy Jobbikban is vannak olyanok, akik az egy kulcsos adórendszernek a fenntartását tartják jónak. Én meg úgy vagyok vele, hogy az adott társadalmi-gazdasági helyzet egyiket is, és másikat is tudja indokolni. Talán erről legutóbb is beszélgettünk egymással. De vannak kérdések, amiben természetesen a legfontosabb a kiszámíthatóság. Pont erről beszéltem, amikor a kisvállalkozások adó- és járulékterheiről beszéltem, hogy mennyire fontos volna, hogy ez mondjuk legalább 5 évre kiszámítható legyen, de közben meg a rugalmasság is egy fontos dolog, hogy az élet megváltozik, a nemzetközi gazdasági környezet, a hazai gazdasági helyzet, ha egy kormány nem tud rá rugalmasan reagálni, akkor azzal lehet, hogy éppen bajt okoz, és lehet, hogy pontosan a saját vállalkozói vagy gazdasági növekedését akadályozza.
Akkor az SZIA-ban több kulcsosra kell számítani?
Én azt fogom képviselni, hogy igen.
Látja már a kulcsokat?
Ezt én most nem mondanám meg, megmondom őszintén, hogy ez...
De kiszámoltál?
Van többféle számítás is, és én azt gondolom, hogy ez is egy olyan kérdés, ez is egy olyan példa, amikor az a leghelyesebb, hogyha itt is a pártpolitika hátrébb lép, és a szakpolitikának ad lehetőséget arra, hogy a kulcsokat megállapítsa.
A devizahitelek újra...
Egy biztos, bocsánat, csak ez még egy biztos, hogy nem kívánunk összességében több adót elvonni Magyarország társadalmától, mint ami jelen pillanatban elvonásra kerül. Ugye, amikor a több kulcsos adót fölveti bárki, akkor a kormány mindig úgy érvel, hogy itt adóemelésre készül az ellenzék. Nem. Egyszerűen arról van szó, hogy azt az adót, amit Magyarország lakosaitól elvonunk, azt más struktúrában gyűjtenénk be.
A devizahiteles probléma rendezését azt hogy képzelik, amikor már nagyon sok adósmentő csomag volt, már kezd kialakulni rá egy bírósági gyakorlat. Hogy kell ezt csinálni? Újra kezdenék? Nulláról?
Hát szerintem van egy igazságos megoldás. Ez pedig az, hogyha a felvételkori forint árfolyamon mindenkinek a szerződését forint hitellé alakítjuk és újra számítjuk.
Ki fizetné ezt ki?
Hát attól függ, ki tartozik kinek. Ugye, hogyha újra számítjuk a forint hitel alapján az adott deviza hitelt, akkor lehet, hogy az adós tartozik a banknak az adott hitel szerint, és akkor az adós az szerint fizeti még a fennmaradását, de az is lehet, hogy már a bank tartozik a hitelt felvevőnek.
Összességében több pénzt igényelne, mint amennyit most eddig az állam beletett, és azok is kellene, hogy fizessenek, akik soha devizakat hitel közelében nem mentek?
Nem.
Mert az államnak saját pénze nincs, azt az adókból szedi be.
Természetesen, persze. Nem azt mondtuk, hogy ezt az államnak kellene. Én azt gondolom, hogy itt a bankok és az adó, vagy a hitelesek, az adósok között kell egy új megállapodási lehetőséget lehetővé tenni. Gondolj csak arra, hogy történt azért egy nagyon komoly igazságtalanság. Volt annak idején a végtörlesztés. A végtörlesztés révén azok a személyek, akiknek komoly tartalékaik voltak, vagyonuk volt, vagy összetudott a család éppen annyit szedni, hogy ki tudjanak menekülni a deviza csapdából. Ők egy nagyon jó árfolyamon tudtak ki menekülni a devizahitelekből, aminek én nagyon örültem, és a Jobbik támogatta is. De ha belegondolunk, ez egy diszkrimináció volt, hiszen azok, akiknek nem volt tartalék, akiknek nem volt annyi megtakarítása, vagy éppen rosszabb anyagi helyzetben voltak, ők nem kapták meg azt a lehetőséget, hogy egy sokkal kedvezőbb árfolyamon kiszabaduljanak ebből a csapdahelyzetből. Tehát én azt gondolom, hogy még már az erkölcsi kötelessége is a kormánynak, a leendő Jobbik kormánynak, hogy ezt megadja az ő számukra.
De ezt kinek a pénzén tennék meg? Egy kormánynak egy fillérje nincs, azt valaki adóztatással elveszi.
Nem, hát még egyszer mondom, ezt a bankok és a hitelfelvevők megállapodásait a költségvetésnek szerintem nincs feladata.
Tehát akkor önök nem szólnának bele, hogy ezek a megállapodások létrejönnek, vagy nem?
De, még ezeket a megállapodásokat törvényi szinten kötelezővé tennénk, de ennek a költsége az már nem a mi nem a költségvetés és nem az adófizetők pénztárcáját terelni, hanem arra kényszerítenénk a bankokat, illetve hát a hitelfelvevőket, de szerintem a hitelfelvevőket annyira nem kell erre kényszeríteni, hogy egy új forint alapú hitelszerződésként számítsák újra a tartozásokat, és ebből kifolyólag kiderül majd, hogy ki hol tart a hitelei fizetésével.
Két éve forintosították a devizahitelt, akkor most
mindenki. De piaci árfolyamon.
Aki úgy érzi, hogy nem járt jól, két év után keresse elő a papírjait, hogy hát ha most egy jobb megállapodás.
Két éve senki nem járt jól. Hát két éve a kormány piaci forintosítás hajtott végre, az meg lényegében nem egy politikai teljesítmény. Hát bemegyek a bankhoz, és azt mondom, hogy szeretném ezt a devizát átváltani forintra. A bank közli, hogy ennyi a piaci árfolyam, és megtörténik a tranzakció. Hát ez nem volt egy mentőcsomag. Uh-huh. Ez lényegében csak a deviza problémától mentette meg, vagy a további esetleges problémáktól mentette meg az adósokat, de nem hozta őket egy jobb pozícióba, vagy egy tisztességesebb pozícióba.
Azt modellezték-e, hogy ha ez a folyamat végigmegy, akkor mondjuk mennyivel több kamatot kéne fizetni egy lakást hitel fölvevőnek? Mert a világ már csak olyan, hogyha valakire terhet raknak, akkor az azt a terhet szétteríti. Vagy bezárja a boltot és elmegy. Ez is egy lehetőség.
Nem hinném. Szerintem én ezt másképp közelíteném meg, és hogyha majd eljutunk oda, és a bank szövetséggel, vagy a bankokkal erről tárgyalni kell, akkor én azt gondolom, hogy a mi álláspontunk az lesz, hogy ahhoz, hogy a magyar társadalomnak a bizalma a bankok irányába helyreálljon. És ezáltal egy néhány éven belül újra Magyarországon a magyar társadalom bátran merjen hiteleket felvenni, és a bankoknak mégiscsak valahol ez az egyik érdekük, hogy az összegyűjtött betéteket azokat ki tudják helyezni. Ahhoz szerintünk szükség van egy ilyen pontnak az elérésére, szükség van arra, hogy ez a lépés megtörténjen.
Utolsó kérdésem. Megérte a plakátüzlet minden korábbi, későbbi következményével együtt is? Jó döntés volt?
Hát mivel tisztességesen jártunk el, és az állami számvevőszék eljárása meg egy törvénytelen eljárás volt, ezért azt tudom mondani, hogy mi azt tettük, amit tisztességesnek tartottunk, és az állami számvevőszék támadása az pedig lényegében nem a mi szégyenünk, hanem ennek a kormánynak a szégyene. Nem csoda, hogy ilyen nemzetközi visszhangot is kapott, és azt is valahol furcsának tartom, hogy ugye január 23-án lejárt az állami számvevőszék 15 napos határideje, átkerült az ügy az adóhatósághoz, a NAV-hoz, és én, mint a legerősebb ellenzéki párt elnöke, miniszterelnök jelöltje, azóta semmilyen értesítést nem kaptam, hogy most akkor jön a NAV, nem jön a NAV, bármiféle tárgyalás kezdeményeze erről az egészről.
Nem lehet, tehát, hogy végrehajtás van a párton is?
Hát
lehet,
hogy most miközben beszélgetünk, már az irodánk, azt nem tudom majd megközelíteni, mert már lefoglalták. De pontosan ez most itt mosolygok rajta, de ez annyira nem vicces. Tehát, hogy azért egy ilyen jogi bizonytalanságban tartani egy választási kampányban a legerősebb ellenzéki pártot, ez azt gondolom nem korrekt dolog. De most már ezzel együtt élünk, és azt gondolom, hogy a 2018. április 8-ai választásnak többek között az is tétje, hogy Magyarország demokrácia marad-e. Én úgy látom, hogy a Fidesz kormány az most már nem tud visszatérni egy konszolidált demokratikus keretbe. Akkor tud Magyarország valóban demokráciaként működni újra, hogyha ezt a kormányt elüldözi a társadalom.
A választás nyilván azt nyeri meg, aki több szavazatot kap, vagyis demokratikus a választás.
A választás demokratikus lesz, csak kérdés, hogy a kormány, amelyik megszerzi a mandátumok többségét, az demokratikus célokra használja fel a hatalmát. Az elmúlt 4 évben azt láttuk, hogy ez a kormány, és most abban ne is menjünk be, hogy most a magyar választójogi rendszer torzít-e vagy sem, mert egyébként torzít, de mégis azt látjuk, hogy ez a kormány a hatalmát, különösen a kétharmados időszakban antidemokratikus működések kialakítására, vagy a demokratikus intézmények elfoglalására és látszatműködtetésére használta föl.
Önök egyetlen helyre nem ültetnének be jobbikos vezetőt ezek szerint, semmilyen intézménybe.
Azt nem mondtam, de attól még, hogy valaki jobbikos, lehet demokrata. Sőt, ez is az elvárás az irányába. Tehát, hogyha bárki egy adott pozícióba bekerül, akkor ne azért kerüljön oda, mert jobbikos, hanem azért, mert alkalmas erre a feladatra, és azért, mert tisztességesen el tudja látni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt 1 órában Vona Gábor, a Jobbik elnöke, a párt miniszterelnök jelöltje volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Erdei Tamás felelős szerkesztő, főszerkesztő helyettes, Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő, Módos Márton főszerkesztő, Szécsi Ágnes napi szerkesztő, Szatmári Katalin felelős szerkesztő, főszerkesztő helyettes vesz részt. A műsort az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.